Énekeljetek új éneket az Úrnak, énekelj az Úrnak, te egész föld. Énekeljetek az Úrnak, áldjátok nevét, hirdessétek szabadítását minden nap. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük fennállva a 96. Zsoltárunkat, ebből szólt az igés köszöntő is. A 96. Zsoltárunk első verszaka így kezdődik: énekeljetek minden népek új éneket az Úristennek. Foglaljuk el helyünket, és énekszóval dicsérjük tovább a mi Urunkat, Istenünket, énekeljük a 487. dicséretünket, a 487. dicséretünk első, harmadik és ötödik verszakait, így kezdődik ez a dicséret: magasztallak én téged, Isten egeknek királyát. A mi segítségünk és mostani Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg hitvallási iratunk a Heidelbergi K.T. mai úrnapi kérdéseit és arra adott válaszait.
Negyvenhetedik úrnapja. Melyik az első kérés? Szenteltessék meg a te neved, azaz add először, hogy téged igazán megismerjünk, hogy megszenteljünk, dicsérjünk és magasztaljunk minden művedben, amelyekben minden hatóságod, bölcsességed, jóságod, igazságod, irgalmasságod és igaz voltod tündöklik. Továbbá add, hogy egész életünket, gondolatainkat, beszédünket és cselekedeteinket arra irányítsuk, hogy nevedet miattunk ne gyalázzák, hanem szálljon arra dicséret és dicsőség.
Kedves testvérek! Istennek igéjét olvasom a mai napra kirendelt Zsoltárból, kalauzunk szerinti rendez. A 96. fejezete a Zsoltárok könyvének ez, a 96. fejezet, mind a 13 versét olvasom. Isten igéjét a gyülekezet fennállva hallgassa meg. Itt szól hozzánk a Zsoltárok könyve 96. fejezete első versétől Isten írott üzenete. Énekeljetek új éneket az Úrnak, énekelj az Úrnak te egész föld. Énekeljetek az Úrnak, áldjátok nevét, hirdessétek szabadítását minden nap. Beszéljétek el dicsőségét a nemzedéknek, nemzeteknek, csodáit minden népnek. Mert nagy az Úr, méltó, hogy dicsérjék, félelmetesebb minden más Istennél. Hiszen a népek istenei csak bálványok, az Úr pedig az ég alkotója. Fenség és méltóság jár előtte, erő és ékesség van szentélyében. Népek törzsei, magasztaljátok az Urat! Magasztaljátok az Úr dicsőségét és hatalmát! Magasztaljátok az Úr dicső nevét, ajándékot hozva jöjjetek udvaraiba. Boruljatok le az Úr előtt szent öltözetben, reszkes tőlete egész föld. Mondjátok el a népeknek, hogy uralkodik az Úr. Bizony szilárdan áll a világ, nem inok. Igazságosan ítéli a népeket. Örüljön az ég, örvendezzen a föld, zúgjon a tenger a benne levőkkel. Újjongjon a mező és minden, ami rajta van. Újjongnak majd az erdőfái mint az Úr előtt, amikor eljön, mert eljön, hogy ítélkezzék a földön. Igazságosan ítéli a világot, pártatlanul a népeket. Isten áldja meg az ő igéjét, szívünkbe fogadását. Amen. Foglaljuk el helyünket, hajtsuk meg fejünket. Imádság. Urunk Istenünk, a te neved magasztalására hív bennünket ez a Zsoltár. Add, Urunk, hogy mi is itt tudjunk magasztalni szívünkből őszintén, felfakadó imádságban. Magasztalni, Urunk, mert valóban te teremtetted ezt a világot, benne látható a te kezed nyoma. Köszönjük, hogy olyan bölcsen alkottad meg ezt a mi otthonunkat, ahová helyezted az embert. Mindent biztosítottál számunkra, Urunk, minden életfeltételt. És magasztalunk téged, Urunk, mert Krisztusban egészen közel jöttél hozzánk. Urunk, ebben a Zsoltárban még nem ilyen közelséget olvashatunk, de tudjuk, hogy Krisztusban egészen közel jöttél, emberré lettél. Urunk, köszönjük, hogy kijelentetted magad teljes egészében. Krisztusban, aki a láthatatlan Isten képmása. Urunk, azt is köszönjük neked, hogy mi már pünkösd utániak, az első pünkösd utániak, még közelebb vagyunk te hozzád, hiszen szent lelkeddel be is töltöd a tieidet. Köszönjük neked, Urunk, hogy ennyire érezhetjük a te teljes valóságodat, erődet, szeretetedet, bűnbocsánatodat. Köszönjük, Urunk, hogy mindezt nekünk ajándékoztad így, önmagadban, Krisztus által vele együtt. És Urunk, úgy is leborulunk előtted, mint akik szüntelenül rá vagyunk szorulva a te bűnbocsátó kegyelmedre. Látjuk, ami gyarló voltunkat, látjuk, ami bűneinket, vétkeinket. És azt is tudjuk, Urunk, hogy bizony sokszor a kísértésekben elesünk. Győzedelmeskedik a sátán, nem mi győzzük őt le a te erőddel. Ez azért történik, Urunk, mert sokszor magunkban bízunk, elbizakodunk, és ilyenkor könnyebben elér bennünket a kísértés. Nem vagyunk annyira éberek, nem vagyunk figyelmesek, így legyőz az bennünket. Urunk, éppen ezért fordulunk hozzád kegyelemért. Te légy az, aki kegyelmesen fölemelsz bennünket, aki megszabadítasz bűneinktől, aki újra erőt adsz, aki kitartásra buzdítasz, és ehhez adod a te erődet is. Urunk, add, hogy itt tudjunk szemben állni mindig a mi ellenségünkkel, itt tudjunk győzedelmeskedni, és Urunk, ezért is a te nevedet magasztalni. Kérünk, légy itt velünk, mai Isten tiszteletünkön a te szent lelkeddel, áld meg az igét, amit hallunk, hogy azt meg is értsük, hogy azt szívünkbe is fogadjuk, és hogy azt cselekedni is tudjuk. Jézus Krisztus, a te nevedben kérünk. Amen. Kedves testvérek, ma is hangzik az örök evangélium, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülő fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Ige hirdetésre készülve énekeljük a megkezdett dicséretünk, a 487. dicséretünknek a 6. verszakát. Ez a következő képpen kezdődik. Szent ígédet vallanom, hagyjad tisztán, homály nélkül. Szent ígédet vallom, hagyjad tisztán homály nélkül, és szolgádnak mondhatom, minden képmutatás nélkül, kincse semmit sem gond. Kedves testvérek, Istennek igéjét olvasom a Jakab leveléből, Jakab apostol levelének első fejezetéből, az első fejezet 2. versétől a 8. versig tartó szakaszból. Isten igéjét a gyülekezet fennállva hallgassa meg. Isten Így szólt át hozzánk a Jakab levele, első fejezet, második versétől, Isten igéje. Teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek, tudva, hogy hitetek próbája álhatatosságot eredményez. Az álhatatosság pedig tegye tökéletessé a cselekedetet, hogy tökéletesek és hibátlanok legyetek minden fogyatkozás nélkül. Ha pedig valakinek nincsen bölcsessége, kérjen Istentől, aki készségesen és szemrehányás nélkül ad mindenkinek, és meg is kapja. De hittel kérje, semmit sem kételkedve, mert aki kételkedik, az olyan, mint a tenger hulláma, amelyet a szél sodor és ide-oda halt. Ne gondolja tehát az ilyen, hogy bármit is kaphat az Úrtól. A kétlelkű és minden útján álhatatlan ember. Isten áldja meg az ő igéjét, szívünkbe fogadását. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, egy új bibliai könyvhöz fogtunk hozzá, hogy azt olvassuk napról napra, bibliaolvasó kalózunk szerint Jakab apostol leveléről van tehát szó. Egy olyan levélről, ami fontos számunkra, márpedig abból a szempontból, hogy mit is jelent az a belsőleg üdvözítő hit, hogyha Isten szempontjából vizsgáljuk mindezt, mit is jelent az, hogy meg is jelenik a hit köznapjainkban ez, azaz, hogy láthatóvá válik a mi hitünk. Talán a közepének gondolata a levélnek ez, amit Jakab apostol hosszan kifejt, hogy milyen is az az üdvözítő hit, hogyha az nem jelenik meg a mindennapokban, a cselekedetekben, bizony nem látik láthatóvá. Nehéz lenne megmutatni. És természetesen csak is úgy láthatják a körülöttünk élők, a mi hitünket, hogy ez megjelenik külsőképpen is. Jakab apostol nagyon egyszerűen mondja ezt el, a hit az úgy láthatódik meg, hogy cselekedetekben, hogyha úgy nézzük, manifestálódik. Tehát így mondom, hogy egészé lesz, láthatóvá lesz. Nagyon sokszor ezért Pál apostolt és Jakab apostolt próbálják szembeállítani egymással. Azt mondva, hogy Pál tehát az üdvözítő hitről beszél, amelynek feltétele igazán nincsen. Istentől kapjuk ezt ajándékba, kérjük tőle, és hittel fogadjuk el. Jakab apostol pedig arról beszél, próbálják itt szembeállítani Pálról, hogy hát igazán a cselekedetek azok, amik megmutatják a mi hitünket. Össze is ér a kettő. Tehát a hit az valóban Isten ajándéka, Istentől van, ajándékképpen. Azért is, hogy az ember ne dicsekedjen vele. Másrészt pedig ez úgy jelenik meg, hogy cselekedeteinkben tesszük láthatóvá a mi hitünket. Jakab, bár több Jakabot is olvasunk az Új Szövetségben, ez az a Jakab, hagyd mondjam ezt így, aki az Úrnak, az Úr Jézus Krisztusnak, így mondom, a féltestvére volt. Talán furcsa a kifejezés, hogy féltestvér, természetesen az édesanyja az ugyanaz, Mária, úgy mint Jézusnál, Jakabnál is, de az édesapa tudjuk, Jézus Krisztusnál ő az első szülött volt ebben a családban, és nem Józseftől származott, hanem a Szentlélek Istentől fogant, annak idején Mária, de utána tudjuk, hogy Jézusnak születtek testvérei. Vannak olyan felekezetek, akik azt mondják, hogy ez nem lehetséges, miért nem maradt végig, ugye ez a Szentasszony, Mária így, és hát hogyan is tudnánk azt elképzelni, hogy ilyen kapcsolatban lehetett, ami, hagyd mondjam így, ha a Bibliát jól kutatjuk és jól értelmezzük ezeket a szavakat, a mélyére jutunk, akkor természetesen látszik, hogy Jézus Krisztus családban nőtt fel. Tehát József és Mária utána gyermekeket vállaltak, és egyértelműen beszálló arról az evangélium, hogy Jézusnak így voltak testvérei. Voltak tehát, ha úgy tetszik, öccsei, és voltak húgai. Erre nem egy történet rá is világít. Tehát a kutakodásnak az a tárgya, ki írta ezt a levelet, szinte teljességgel bizonyos, az első században nem is kérdőjelezték meg ezt, tehát az Úrnak féltestvére Jakab, aki később a gyülekezetnek, az első gyülekezetnek is egyik oszlopos tagja lett, és hát meghatározó volt az ő szava is. Egészen korai lehet így ez a levél. Valamikor még ott a 40-es évek vége felé íródott. Ilyen értelemben meg is előzi Pál apostolnak a leveleit. És ahogy látjuk, mégis ugyanaz a bölcsesség az Istentől kapott, aki mind a Pál leveleit ihlette, mind Jakab levelét ihlette, és a kettő az összeér. Két külön szerző, teljesen más környezet, identitás, neveltetés, hitben való eljutás, és mégis ugyanaz a bölcsesség. Annyit hagyj jegyezzek még meg, hiszen látjuk ezt Jakabnál is, amikor még pünkösd előtt, húsvét előtt meg is jegyzi nem egyszer a Szentírás is, hogy még a saját testvérei sem hittek Jézusban. János evangélista ezt is leírja. Így küldik Jézust az ünnepre is, amikor megjelenik és megmutatja magát, és elmondja, hogy ő a világ világossága, és utána látjuk azt a folyamatot, ahogy majd feltámadása után összegyűjti az övéit, megjelenik köztük, és már az ő mennybe menete előtt ott vannak az ő testvére is, édesanyja is, abban a kis közösségben, tehát az apostoloknak a közösségében. És lám, milyen hitbeni növekedés. Isten ajándéka a hit, ahogy megfordítja Jakabnak is az életét, és utána egyik meghatározója is lesz az első keresztény gyülekezetnek, a jeruzsálemi gyülekezetnek. Kedves testvérek, mit is olvastunk most? Mi az a kicsike kis szelete ennek a levélnek, ezek a bevezető gondolatok igazán, amiből majd kifejtődik mindez, hogy igen, szükségünk van arra, hogy meg is mutassuk a mi hitünket, és ez a cselekedetekben legyen nyilvánvalóvá. A mai szakasz az így kezdődött: teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek, és megvolt az is, hogy miért, tudva, hogy hitetek próbája álhatatosságot eredményez. Nem tudom, hogy mi hogy vagyunk a kísértésekkel, hogyan szoktuk ezeket fogadni. Talán a legtöbbünk azt mondaná, hogy legyen az távol tőlem. És el is szoktuk mondani abban az imádságban, amit leggyakrabban elmondunk, az Isten tiszteleteinken is, az Úrtól tanult imádságban, hogy hát ő mentsen meg a kísértésektől, ne vigyen abba bele. Természetesen nem is Isten szokott belehúzni a kísértésekbe, csak azt is tudjuk, hogy nagyon sokszor az az egyenes út, amin járnunk kell, amit Jézus Krisztus jelölt ki számunkra, és a másik út, az a széles út, nagyon sokszor nagyon közel megy egymáshoz. Talán úgy lehetne jól visszaadni az imádságunknak, a mi atyánknak ezt a rövid kis gondolatát, hogy ne engedd, hogy áttérjünk a kísértés útjára, hogy átlépjük azt a mesdjét, ami bizony sokszor nagyon közel húzódik egymáshoz. Mi a te utad, és ezt jól látjuk, de mi a kísértés útja, ami pedig vonz bennünket, hiszen a régi valónk, az óemberi természetünk arra vinne rá. Szóval, hogy állunk mi a kísértésekkel? Hogyan tekintünk ezükre? Inkább messzire kerüljön el bennünket, ne is érjen közel, vagy pedig, ahogy itt Jakab apostol mondja, teljes örömnek tartsátok. Azaz legyetek örvendezéssel, amikor különböző kísértésekbe juttok. Sikerül-e legyőzni a kísértéseket? Tudunk-e ellenállni annak? Egyáltalán fel tudjuk-e ismerni a kísértéseknek a helyzetét? Látjuk-e nyilvánvalóan, hogy ez nem az Úrtól jön, ez a mi ellenségünktől jön? És hát bele szoktunk-e sétálni könnyedén, mint egy csapdába? Vagy pedig felismerve a helyzetet, ellen tudunk állni és valóban győzedelmeskedni, és ha majd jön a következő kísértés, akkor valóban így, ahogy itt Jakab apostol leírja, hogy teljes örömnek tartjuk, hiszen ez a mi hitünk kipróbáltságát eredményezi, álhatatosságot eredményez. Kedves testvérek, Jób jutott eszembe egyik ószövetségi példaként, hiszen az ő könyve egészen hosszú történet az ószövetségünkben. És tudjuk, ismerjük az ő életét, amiről ő nem tud, azt mi a könyv elején olvashatjuk. Tulajdonképpen, hagyd mondjam így, kikéri őt a sátán. Mint ahogy később az apostolokról is mondja, hogy megrostáljon titeket. És az Úr enged a sátánnak, de tudja a határt, nem lépheti azt a határt át a sátán, hogy elvegye Jobbnak az életét. Sok mindent elvesz tőle. Ráteszi az egészségére a kezét, elveszi azt tőle. Ráteszi az anyagi gazdagságára a kezét a sátán, elveszi azt tőle. Sőt, ráteszi a gyermekeire is a sátánok kezét, és elveszi azt Jobbtól. Szörnyű csapások sújtják Jobbot. És mi már tudjuk, hiszen ott a könyv elején belelátunk abba a mennyei világba, ahol mindez történik. Ahogy kikéri a sátán Jobbot, hogy majd Jobb megpróbáltasson. És érdekes ez a megközelítés. A sátán szempontjából egyértelmű a cél, hogy elvesszen. El is mondja. Hiszen az Úr így mutatta be Jobbot, ott van az én szolgám, mindenben tökéletes. De majd tedd csak rá a kezedet, mondja az ellenség. Majd káromol még téged. Tehát a sátán szempontjából a cél az, hogy elvesszen Jobb. Összetörjön a csapások alatt, és megtagadja Istent. A másik oldalról, Isten szempontjából pedig a kipróbáltság, a hitnek a megerősítése a cél. Tehát jó ezt is látnunk, a sátán az mindig az elbukásunkat akarja, Isten pedig ezekben a kísértésekben meg akar erősíteni bennünket. És bár szörnyű mélypontok vannak így Jobb életében, érdemes végigolvasni ezt a könyvet. Nem csak egyfajta, bocsánat, így mondom, filozófiai elmélkedés ez a könyv. De szörnyű mélypontokra jut Jobb. Elmondja, és van ilyen is a könyvben, szinte megátkozza születése napját, fogantatásának az idejét. Annyi rosszat tapasztalt így meg, de végig kitartóan ott áll, és megvallja Istennek a nevét. Jönnek a barátok, próbálják őt vigasztalni, nem sikerül. Igazán arra szeretnék rávenni Jobbot, végre árulja már el, mi az a nagy bűn, amit elkövetett, ami miatt történt vele mindez. És a könyv végén megszólal Isten. Érdemes elolvasni 38. fejezettől a következő két fejezetet még, ahogy Isten válaszol, ahogy Isten megjelenik, és ahogy válaszol a barátoknak is, helytelenül szóltak róla, és válaszol Jobbnak is, és fölfedi a titkokat. És Jobb valóban kap jutalmat, visszakap mindent, gazdagságát, gyermekei születhetnek, visszakapja egészségét. Egy hatalmas könyv arról, hogy mit is jelent a szenvedés, hogyan érkezik ez meg, mert igazán sokszor ez kísértés arra, hogy megtagadjuk Istent, és hogyan lehet álhatatosan végig kitartani Isten neve mellett. Kedves testvérek, héten eszembe jutott még Noé története is, és gondoljuk bele az ő történetébe, milyen kísértés lehetett az, hiszen több mint 100 éven keresztül építi a bárkát, és közben furcsán néznek rá a többiek, hiszen a szárazföldön épül ez a nagy szerkezet, neki viszont egyértelmű kijelentése volt az Úrtól, megmutatta Isten, elmondta Jobbnak, hogy mi is fog történni. Hogy özönvizet hoz a földre, és hogy ez a megmenekedését szolgálja ez a bárka. Milyen kísértése lehetett Noénak az, hogy újra és újra megmosolyogták, akár így mondom megszólták az ő hitét, talán, bocsánat, így mondom, bolondnak is tartották, de Noé előre tekintve álhatatos tudott lenni, hiszen Isten elmondta az ő akaratát, és ez több mint 100 éves építés jelentett a bárkánál. Aztán, talán ez nem annyira nem tűnik fel a történetben, mikor már leapad a víz, megfeneklik a bárka, akkor talán így mondjam, Noé is egy kicsit türelmetlenebb. Kiengedi azokat az állatokat, egy hollót, és tudjuk majd egy galambot, majd újra elengedi a galambot, mikor az visszatér, És miután már nem tér vissza a galamb, kicsit türelmetlenné kezd válni Noé. És nagyon érdekes ez is, hiszen a leírásban benne van, hogy a bárkán felül volt csak egy kis ablak, ha úgy tetszik, kémlelő nyílás, hiszen félkönyökkel volt a teteje alatt ez az ablak, az mindössze fél méter. Tehát Noé nem nagyon láthatta a külvilágot, csak felfelé tudott tekinteni, ha úgy tetszik, Istenre. És amikor ez a galamb másodszorra már nem tér vissza, kezd türelmetlen lenni Noé. És hát valahogy így lehetne visszaadni az eredeti szöveget, megbontja a bárka tetejét. Azaz szeretne már körbenézni. Mi történik odakint? Mi ez a nagy csend? Mi még ez a nagy várakozás? És kiderül, hogy még nem száradt fel a föld a rengeteg sártól. Iszapos. Így mondom, hogy a madárnak már kedvez, hiszen le tud szállni, akár életet tudott kezdeni, de az embernek még alkalmatlan. Noé türelmetlen. Kedves testvérek, miért is mondtam el Noé történetét is? Sokszor bizony így vagyunk a kísértésben is, kezdünk türelmetlenné válni. Meddig még? Mi következhet még? Miért nincs már vége? Isten elmondta az akaratát, de még hol van az? Hol látjuk a beteljesülését? Kedves testvérek, mit is mond itt Jakab apostol nekünk első tanácsként? Teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek, tudva, hogy hitetek próbája álhatatosságot eredményez. Hogy tekintsünk tehát a kísértésekre? Egyrészt örömnek tartani. És azt is tudjuk, hogy a sátán mindig ott kísért bennünket, ahol a leggyengébbek vagyunk. Vagy éppen a legerősebbek. Héten olvastuk a 91. Zsoltárt is, egy picit hagy olvassak bele ebbe a Zsoltárba. Isten gondviselő szeretetéről szól, az ő védelméről. A 7. versben a következőt olvassuk. Ha ezren esnek is el melletted, és 10000 jobbot felől, téged akkor sem ér el. Érdekes ez a mondat. Luther Márton kedves Zsoltára volt ez. Úgy magyarázza ezt a 7. verset, hogy igen, egyrészt az a 10000, az az erőhelyzet, a jobbot felől érkező kísértések, a másik pedig a baloldal, az pedig a gyenge helyzetből lévő kísértések. Azaz, ha betegség, ha nyomorúság van rajtad, akkor is ott a kísértés. Ez a gyengeség helyzete, a baloldalról jövő kísértések, általában a bal kezünk a gyengébb, de ott a másik oldal. Az erő helyzetéből jövő kísértések, a jobbról jövők, ha 10000 esnek is el melletted, mondja itt a Zsoltár. Azaz az a helyzet, amikor erősnek érzem magam, amikor akár sok anyagi haszonért. Úgy gondolom, hogy magasságokban járok, és elkezdek magamban bízni, mert körbebástyáztam magam sok mindennel, az erőnek a helyzete. Egészséges vagyok, akár fiatal vagyok, úgy érzem, bármit megtehetek. Akkor is jön a kísértés. Szóval akár erőhelyzete, az is veszélyessé válhat, akár a gyengeség helyzete. Jobbról és balról jövő kísértések. Kedves testvérek, nem tudom, mert így nem látunk egymás szívébe, én sem, hogy milyen kísértések érnek bennünket. Hol is, hogy is mondtuk? Lehet az erőhelyzetéből jövő, lehet a gyengeség helyzetéből jövő, életkorban is változhat, idővel is változhat, és azt is tudjuk, hogy a sátán mindig ott támad, ahol a leggyengébbek vagyunk. Hiszen tudjuk, így történt régen is, egy-egy ostromlott városnál mindig a leggyengébb pontot támadták. Ott próbált bejutni az ellenség. Szóval, hol vannak, milyen kísértéseink, hogyan támadnak ez bennünket, mennyire tudjuk védeni magunkat, és ez nem a mi erőnk, az Úrtól jövő erő ez, ami védelmez bennünket. Aztán hagy utaljak egy kicsit, majd éppen holnap olvassuk ezt a szakaszt. Bizony lehet belső árulás is, mint ahogy a megerősített városokat is sokszor csak így sikerült elfoglalni, ha belül valaki elárulta a védőket, és akkor bejutott az ellenség. Ez pedig a szívben lévő kívánságok. És most különösképpen is azok a kívánságok, amik, hogy mondjam, rossz kívánságok. Érdekes ez a szó. Hiszen a kívülről jövő támadás, a kísértés, afelett nincs hatalmunk. A sátán folyamatosan így tesz, de a szívben lévő kívánságokra, hagyd mondjam így, arra van hatalmunk. Hogyan kezeljük ezeket? Milyen kívánságokat engedünk meg magunknak? Mert azt mondja itt Jakab, nagyon egyszerűen fogalmaz, hogy ha kettő összetalálkozik, a kívülről jövő kísértés és a bent lévő kívánság, az megfogalmazva, ahogy Jakab fogalmaz, bűnt szül. Tehát, hogy figyelünk oda a mi szívünk állapotára? E felett így mondom, van hatalmunk. Meg egyébként van megváltunk, aki a legerősebb. Aki a legerősebb fegyveres. Hogyha ő őrzi a mi várunkat, életünket, akkor bizony ellen tudunk állni a külső támadásnak, a kísértésnek, de sokkal könnyebb a mi szívünk felett is a hatalmat, így mondom, a ráfigyelés, az odafigyelés gyakorolni. Hogyan is folytatódott az ige? Az álhatatosság pedig tegye tökéletessé a cselekedetet, hogy tökéletesek és hibátlanok legyetek minden fogyatkozás nélkül. Mondhatnánk azt, hogyan lehetséges tökéletessé, hibátlanná lenni. És hogyha akár csak Noéra gondolunk, tudjuk, hogy ő sem volt tökéletes. Érdemes végigolvasni az ő egész történetét, hiszen tudjuk, milyen vétke, milyen bűne volt Noénak. Aztán még minden következett ebből, mert annak mindig következménye is van. De mégis azt mondja róla az ige, hogy Noé Istennel járt. Noé igaz ember volt. Azaz próbált odafigyelni az emberi kapcsolataira. Ez jelenti, hogy valaki igaz. És a másik, hogy Noé Istennel járt, azaz kegyes ember volt. Az Istennel való kapcsolatára is odafigyelt. Mégis azt látjuk, hogy bebeszivárgott bűn az életébe. Méghozzá súlyos következményei lettek ennek. Úgy lehet visszaadni talán itt is az eredeti kifejezést, hogy a célra tartott legyen a mi tekintetünk. Az legyen a mi törekvésünk. Ilyen értelemben tökéletes legyen. Így olvastuk, minden fogyatkozás nélkül tökéletes és hibátlan. Tehát, így mondom, a célra tekintő, arra összpontosító. És tapasztaljuk, mert ez tapasztalat, hogy tökéletes olyan értelemben talán, ahogy mi gondolnánk, hogy semmi bűn nincs bennünk, hogy nem környékez meg, bár a kísértés az mindig kívülről jön, arra nincs hatalmunk, olyan nem lehetséges. De hogyha a célra tartjuk a mi tekintetünket, akkor valóban Isten segít bennünket ebbe, hogy minél kevesebb legyen az a kísértés, ami csapdába ő ejt bennünket. Mire is szolgál mindez? Azt mondja, az álhatatosság pedig tegye tökéletessé a cselekedetet, hogy tökéletesek és hibátlanok legyetek minden fogyatkozás nélkül. Tehát onnan indultunk el, ha jön a kísértés, tartsuk örömnek. A kísértésben legyünk álhatatosak, vagy ez álhatatosságot eredményezzen, az álhatatosság pedig legyen kihatással cselekedeteinkre. Azok legyenek egyre tökéletesebbek, azaz Istenre tekintsünk, ne vegyük le róla a tekintetünket. Ez vezéreljen bennünket, célra tartott legyen a mi nézésünk. Talán így lehetne legjobban visszaadni ezt a kifejezést. Ki ad nekünk ebben segítséget? Hiszen a mi erőnk ehhez kevés. A következőt mondja tovább az ige. Ha pedig valakinek nincsen bölcsessége, kérjen Istentől. Aki készségesen és szemrehányás nélkül ad mindenkinek, és meg is kapja. De hittel kérje, semmit sem kételkedve, mert aki kételkedik, az olyan, mint a tenger hullám, amelyet a szél sodor és ide-oda hajt. Ne gondolja tehát az ilyen, hogy bármit is kaphat az Úrtól a kétlelkű, és minden útján állhatatlan ember. Mit is mond Jakab? Azt mondja, hogy ehhez, hogy ez sikerüljön, hogy ellen tudjunk állni a kísértésnek, és akár örömnek is tartsuk, mikor érkezik a kísértés, ahhoz bölcsesség kell. Méghozzá Istentől jövő bölcsesség. Nem emberi tapasztalat, nem emberi bölcsesség, hanem Istentől jövő bölcsesség. Annyira, így mondom, szinte megszemélyesítve beszél a bölcsességről a példabeszédek könyve. 8. fejezetben olvashatjuk ezt, de más szakaszokban is. Egy ószövetségi könyv, ami a bölcsességről beszél és megszemélyesíti. És olyan könnyű így az új szövetségre előre mutatni, ebben is látjuk, hogy az a bölcsesség, az Istentől jövő, így mondom megszemélyesítve, az egy valakiben lett tökéletessé, itt a földön, és ő mutatta meg nekünk ezt a bölcsességet, az maga Jézus Krisztus volt. Ő az Istennek a bölcsessége. Benne tükröződik a teljes Isten bölcsessége. És hogyan is lehet ez a miénk? Hát úgy, hogy benne vagyunk mi is. Hogy Krisztusban állunk mi is. Hogy az a bölcsesség az nem a mi élet tapasztalataink összessége. Sok mindenre, hogy mondjam, elég lehet az is, de hogy mondjam, főleg hit dolgában az kevés. Kell az isteni bölcsesség, a tökéletes és tiszta. Az, ami segít felismerni a kísértéseket. Az, ami segít úgy a kísértésben is, hogy még örömnek is tudjuk tartani. És ami segít úgy, hogy a kísértésben tudjunk álhatatosak lenni. Mert felismerjük azt, mert visszaverjük azt. És az a bölcsesség segít tökéletessé tenni, azaz célra tartottá tenni a mi tekintetünket a cselekedeteinkre nézve is. Hiszen Isten még azokat is elkészítette, hogy azokban járjunk. Nem nekünk kell kitalálni, nem nekünk kell gondolkodni rajta. Isten elkészítette előre, ad bölcsességet ehhez is, hogy felismerjük. Kedves testvérek, hogy állunk így bölcsesség dolgában? Istentől kérjük-e? És kapjuk-e? Mi is szükségeltetik ehhez? Hittel tudjuk kérni. Álhatatosan tudjuk kérni. Semmit sem kételkedve tudjuk kérni. Hogy Isten nekem is, akinek nincs bölcsessége, tud adni. És elvezet engem. Előre tökéletesebbé teszi a cselekedeteimet. Segít felismerni a kísértéseket. Segít azokban megállni és visszaverni a sátán támadását. Szóval a legfőbb dolgunk, hogy hittel kérjük a bölcsességet, az Istentől jövőt. És utána Isten segíteni fog bennünket a kísértésekben is. Egy nagyon rövid kis történetet hadd mondjak el. Szörnyen egyszerű a történet. Egyszer valakinek, persze régi a történet, száraz kútba esett az öszvére. És mérlegelte a helyzetet. Mély volt a kút, nehéz lett volna kihúzni onnan azt a jószágot, ráadásul már elég öreg is volt az az öszvér. Ezért arra az elhatározásra jutott, nincs szükség a kútra sem, mert vizet nem ad, száraz, és igazán már nagyon öreg az az öszvér. Tehát összehívta a szomszédait nem azért, hogy kihúzzák az öszvért, hanem hogy szegény állatot betemessék. Elkezdték dobálni a hátára, a környékben lévő földet, kezdték betemetni a kutat, az öszvér pedig rájött, hogy mi is fog itt történni. Aztán gondolt egyet, ami ráesett a hátára egy-egy lapát föld, az mindig lerázta magáról, és kezdett ráállni. Aztán eltelt néhány óra, és az öreg jószág persze kimerülve, de kijött ebből a száraz kútból. Hogy mondjam így, nagyon egyszerű és régi a történet. De lehetünk így is mi is a kísértésekkel. Egyszerűen lerázni magunkról, és így mondom, a javunkra formálni. Hiszen mit is mondott ez az ige? Ez tud tökéletesebbé tenni bennünket. A hitünknek a nyilvánvalóvá válásából, amiből kitűnik, hogy milyen is a mi hitünk, azaz a cselekedeteinkbe. Tehát, hogy mondjam ezt, tudjuk mi is így lerázni ezeket a kísértéseket, a javunkra fordítani, és látni fogjuk, hogy tökéletessé teszi a mi cselekedeteinket is. Mi kell még ehhez? Istennek a bölcsessége. Valóban tiszták legyenek a mi cselekedeteink. Mindenféle hátsó szándék nélküliek. Istentől jövő módon elkészítettek. és azt fogjuk tapasztalni, hogy Isten valóban vezet előrefelé, és egyre nagyobb az álhatatosság is bennünk a kísértéssel szemben. Kedves testvérek, olvassuk Jakab apostol levelét, azt az isteni bölcsességet, amit ő üzen nekünk, ahogyan beszél a cselekedetekről, a hitünknek a nyilvánvallásáról, és ami ebből következik, hogy miben is kell még megtisztítani magunkat, hol vannak hiányosságaink. Hiszen oly sok mindenről beszél majd ez a levél, a nyelvnek a bűneiről is, és nem árulom el előre, bár sokan ismerjük a levelet, de jó újra és újra megtapasztalni ennek valóságát. És egészen más egy-egy igét, akár évek múlva újraolvasni, lesz új üzenete. De ezt is hittel kérjük, semmit sem kételkedve. Isten, add az ismert igéből is új üzenetet, tőle valót. Így legyen. Amen. Hadd kérjem, hogy csendesedjünk el, csendes percben, úgy, ahogy azt gyakorolni szoktuk, így vigyük imádságainkat Isten színe elé, majd közösen is imádkozunk. Köszönjük, hogy imádságokat meghallgató Isten vagy. Urunk Istenünk, valóban tőled kérjük a bölcsességet, szükségünk van rá. Bizony, sokszor hiával vagyunk. És köszönjük, Urunk, azt is, amikor már tapasztaltuk a te bölcsességedet, helyesen, szerinted való módon tudtunk dönteni, megláttuk a kísértéseket, ellen tudtunk annak állni, tökéletessé tudtuk tökéletesebbé tenni a mi cselekedeteinket, mert rád függesztettük a tekintetünket. Urunk, köszönjük, hogy teljes segítséget megadsz ahhoz is, hogy hitben tudjunk növekedni, hogy egyre közelebb kerüljünk így hozzád, egyre jobban hasonlítsunk a te szent fiadra, Jézus Krisztusra. Urunk, te ismered a mi szívünket, te ismered a mi életünket, ismered a mi kísértéseinket. Azt is tudod, Urunk, hogy hol támad bennünket a sátán, mindig a leggyengébb pontunkon. Urunk, segíts bennünket, tégy álhatatossá a kísértéssel szemben. Ehhez kérjük a te bölcsességedet és erődet. Hadd kérjünk, Urunk, ebben a járványos helyzetben, te légy az, aki megállítod ezt a betegséget. Olyan jó, hogy hozzád fordulhatunk imádságban, és add, hogy semmit se kételkedjünk ebben. Kérünk, Urunk, a betegekért kiáltsanak hozzád nyomorúságukban, és azt a békességet, az igazit, a teljeset te add meg nekik. Könyörgünk az orvosokért, ápolókért, az önkéntesekért, akik ott vannak a betegágyok mellett. Te adj nekik erőt, és te adj bölcsességet a vigasztalásra is. Urunk, hadd kérjünk gyülekezetünkért, hadd könyörögjünk hozzád, hogy te készíts majd az ünnepre is bennünket, olyan közel van újra a te születésednek az ünnepe, és az az időszak, ami azt megelőzi, az advent időszaka, add, hogy tudjunk készülni, ne csak a világnak a zajára, követelésére figyeljünk oda, hanem tudjunk csendben lenni te előtted, békességben előtted, hogy ebben a csendben tudjunk gazdagodni te benned, és te veled. Hadd kérjünk, Urunk, így gyülekezetünk egészért, kicsikért, nagyokért, fiatalokért, idősebbekért. Urunk, áld meg a veled való kapcsolatunkat, tudjunk ebben növekedni. És tudjuk megmutatni a mi hitünket így egymás felé is, tisztán. Hadd kérjünk, Urunk, következő hetünkért, munkánkért, családban való dolgainkért. Urunk, áld meg kapcsolatainkat, szenteld meg azokat. Így kérünk. Jézus Krisztus nevében. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Befejező énekünk a 667. dicséret mind a négy verszakát énekeljük el, így kezdődik: mind örökké hű az Úr. Istennek szeretete, Jézus Krisztusnak kegyelme, és a Szentlélek Istennek közössége legyen, és maradjon mindnyájunkkal.